Kedves vendégeink, kedves gyülekezet! A hegyi beszéd közös tanulmányozása során az 5. fejezet végéig jutottunk el. A hegyi beszédnek ebben az első részében mindössze 2 témáról volt szó, amelyek azonban szorosan összefüggnek egymással. Az egyik a boldogság útja, a másik pedig a törvény betöltése. Mindeddig erről szólt Jézus, mint a 2 legalapvetőbb dologról. Most a 6. fejezet első versével egy új téma kezdődik. Jézus most az igazi vallásosságról szól, az igazi Isten tiszteletről, a hívő ember Istennel való kapcsolatáról. Mivel nem vagyok bizonyos abban, hogy mindenkinek módja volt rá, vagy mindenki gondolt rá, hogy elolvassa a sorunk következő részt, olvassuk el ezt az egész szakaszt együtt közösen, mielőtt megbeszélnénk. Tehát Máté evangélium a 6. fejezetéből olvasom el az első 18 verset. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlóak, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komora nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te arcodat mosd meg, hogy ne az emberek lássák a te böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Úgy gondoltam, hogy hasznos így együtt hallanunk ezt a fontos ige szakaszt, amelyben Jézus az igazi Isten tiszteletről, a hívő ember Istennel való kapcsolatáról szólt. Bizonyára észrevettük, hogy 3 vallásos cselekedetet említett Jézus példaként, az adományadást, amit itt alamizsna adásnak mond, az imádságot és a böjtölést. És egy közös dolgot hangsúlyozott mind a 3 dologgal kapcsolatban. Soha se tegyük ezt azért, hogy az emberek lássák. Soha se azért, hogy emberek tetszését elnyerjük. Mind a 3 esetben Jézus azt mondta, hogy te titkon cselekedj. Ez csak Istenre is rád tartozik, csak Isten között és te közötted történjék. Jézus korában valami döbbenetes elfajulás volt a külsőleges látszatvallásosság vonatkozásában, És éppen azért, mert egy olyan társadalom volt, ahol népszerű volt a vallásosság, ahol az rangot, tiszteletet adott az embereknek. Ma szinte mosolygásra késztett bennünket, amit itt olvasunk, de ez valóságosan így volt, hogy farizeusok, írástudók kürtöltettek maguk előtt, mikor adományokat osztogattak, mindenki lássa ezt a cselekedetüket. Megálltak az utcák szegletén, látványosan felálltak a zsinagógában imádkozni. Amikor böjtöltek, igyekeztek ezt mindenkinek a tudtára adni, és kifejezni, hogy ők mekkora önsanyargatást vállalnak magukra. Tehát ismétlem, hogy most szinte csak mosolygunk ezen, de gondolom mindenki észrevette azt, hogy most megint egy olyan világba lépünk világszerte, de különösen itt a mi kelet-európai országainkban, ahol most az ember átmegy az ellenkező végletbe, és a vallásosság népszerű dologgá válik, rangot, tiszteletet ad az embereknek. És bizony ezzel együtt jár az a kétségbejtő jelenség, hogy rengeteg felszínes, külsőséges vallásossággal fogunk találkozni, ahol embereknek eszük ágába sincs Istenre gondolni, hanem csak azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Az embernek a betegsége az, hogy annyira hajlamos mindig a hatás, ellenhatás törvénye szerint a legnagyobb szélsőségekre. Ugye a 18. század végén kezdődött az a korszak, amikor az emberek szembefordultak a vallásossággal. Lassan ez az egész világon beérett. Ha a nyugati világban meg is maradtak egyházak, és működtek is, és látszólag virágzottak is, de az emberek gondolkozásukban, magatartásukban függetlenültek a vallástól. Ugye ez tényleg a vallástalanság korszaka volt, és most ez a folyamat fordul. És most számíthatunk arra, hogy megint jön ez az embereknek tetszeni vágyó látszatvallásosság, amelyben Istennek semmi szerepe nincs. És azt hiszem, megfigyeltük Jézus szavaiban, hogy nem kevesebbet mondott ő, nagyon finoman, de mégis teljesen érthetően, hogy Isten megveti ezeket a dolgokat. Egyenesen Isten megvetése sújt minden olyan vallásosságot, minden olyan istentiszteleti külsőséget, amit valaki azért tesz, hogy az emberek lássák, amikor nem személyesen Istent keresi, amikor ez az őszinte vágy egyáltalán semmi szerepet nem játszik. Nem tudom, hogyha számba vennénk, hogy ezen a világon mennyi istentisztelet van, mennyi ima hangzik el, mennyi vallásos cselekedet, ahol emberek egy pillanatig nem is gondolnak az Istenre, hanem ez az egész azért történik, hogy lássák az emberek. Ez az egész bevett szokásoknak a gyakorlása. Milyen megdöbbentő, hogy Jézus ezekkel kapcsolatban a leghatározottabban azt mondja, elvették jutalmukat, és ez a megvetésnek a kifejezése, ahogy mondja. Hiszen tulajdonképpen minden ilyen cselekedet a harmadik parancsolatba ütközik. Mert a 10 parancsolat harmadik parancsolata úgy szól, hogy ne vedd fel hiába a te Istened nevét, mert nem hagyja az Úr az büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Figyeljük meg, hiába. És ha egy ember nem Istenhez akar szólni, vagy szent tisztelettel róla beszélni, és mégis az ő nevét emlegeti, akkor ez bizony a harmadik parancsolatnak a megsértése. Mennyi törvényszegés történik ezen a téren? És Jézus azt mondotta, ez egy bántó, sértő tiszteletlenség, szinte káromlás az Istennel szemben, akkor is, hogyha nem káromló szavak hangzanak el. Szó sem lehet arról, hogy ezek az imák meghallgattassanak, vagy az ilyen vallásosság elfogadtassék Isten előtt. Isten rá sem tekint ezekre. És ezen a három dolgon belül, amit említett Jézus, a leghosszabban az imáról szólt. Ugye ez tölti ki szinte ezt az egész ige szakaszt, és erre van nekünk is a legnagyobb szükségünk, hogy ezt jól megfigyeljük, amit Jézus az imádságról mondott. Azt mondotta Jézus, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, zárd be a te ajtódat utánad, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, titkon néz, és megfizet néked nyilván. Ugye ezt, hogy megfizet néked nyilván, így is fordíthatnánk, és válaszol neked, felelni fog neked nyilvánvalóan, kézzel foghatóan. Itt tehát azt láthatjuk, hogy az imádság egy bizonyos időt igényel. Ezt rá kell szánnunk az imádkozásra. Az imádkozás az nem lehet egy olyan mellékes, futólag elintézett dolog az életünkben. Az imádság egy lelki átalakulást igényel az embertől, egy nagyon komoly szellemi, lelki összeszedettséget. Csendet, nyugalmat, figyelmet. És Jézus azt mondott, amikor imádkozni akarsz, szánd rá az időt, vedd komolyan a dolgot. Menj be a te belső szobádba, és csukd be utánad. És utána így mondja Jézus, mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg. Ezt fordíthatjuk szó szerint így, mert szó szerint így hangzik, ne legyetek fecsegőek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg. Micsoda kemény szó ez, ne legyetek fecsegőek az imádságban. Már az Ószövetségben elhangzott Ézsaiás könyve 29. fejezetének a 13. versében találjuk ezt az igét, és Jézus többször is idézte földi szolgálata idején. Izrael népéről mondta Isten, ez a nép szájával közelget hozzám, a szíve pedig távol van tőlem. Az Isten előtt visszataszító ez, mikor valaki a szájával közelget hozzá, a szíve pedig távol van tőle. Nem szeretnék senkit a maga vallásos gyakorlatában megbántani, de amikor ezt olvassuk, hogy nem a mi sok beszédünkért hallgattatunk meg, akkor mégis meg kell említenünk azt, hogy betanult imádságokat mondani, sokat egymás után, ez a Jézusnak a hegyi beszédével olyan élesen ütközik, és olyan nyilvánvalóan ütközik. Azt mondta Jézus, hogy ez pogány eszme. Ez szabályszerűen pogány eszme azt hinni, hogy az imádság valami varázslat. Elhangzanak a szavak, minél több szó, a megszabott jellegzetes szavak, és erre valami történik. Jézus azt mondja, vigyázat, ne pogány teória szerint értelmezzük az imádságot, az imádság nem varázslat. És betanult imákat mondani sorba egymás után, ez Jézus hegyi beszédének a tanításával teljesen ütközik. Azt mondta, ne legyetek sokbeszédűek, ne úgy gondolkozzatok, mint a pogányok, akik úgy vélik, hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg. És Jézus itt határozottan kimondja azt, ami minden ilyen elképzelést elhárít, hogy az imádságban fontos lenne a sok beszéd, azt mondja Jézus, így fogalmazott, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Jézusnak ez volt az egyik legfontosabb kijelentése az imádságról. Megkérdezem, hány és hány keresztény ember is van ezen a földön, aki azért úgy gondolkozik, hogy az imádság lényege az informálás. Az néha az emberek olyan elbeszélő imákat is mondanak. Elmondják, hogy melyik napszakban vagyunk, és ehhez hasonló dolgokat, és sok szót. De azt mondotta az Úr Jézus Krisztus, erre semmi szükség nincs. Az Isten nem a mi imádságunkból fogja megtudni, hogy mi milyen állapotban vagyunk, és hogy nekünk mire van szükségünk. Mert ő mindenütt jelen van, és minden emberi szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. És hogy mire van szükségünk, azt ő jobban tudja, mint mi. A sok beszéddel szemben épp az ellenkezőjét mondja Prédikátor könyvében egy ige, hogy emlékezzél meg róla, hogy Isten a mennyben van, te pedig a földön, azért a te beszédet kevés legyen. Ez nem azt jelenti, hogy spóroljunk a szavakkal az imádságban, hanem azt jelenti, hogy csak olyan szót mondjunk ki, amit őszintén teljes szívből átgondoltunk, ami helyes imádság. Nem a mennyiség számít, hanem annak az igazi, őszinte, valódi volta. De amikor elolvassuk Jézusnak ezt a kijelentését, hogy nem azért kell imádkoznunk, hogy elmondjuk Istennek az állapotunkat, vagy a szükségleteinket, mert ezt ő jól tudja, mielőtt megszólalnánk az imádságban, akkor gondolom, hogy ott van a fejünkben a kérdés, akkor miért kell imádkozni? Akkor tulajdonképpen mi az imádságnak a jelentősége? Nagyon röviden megmondhatjuk, két dolog miatt szükséges imádkoznunk. Egyrészt azért, mert az imádság a lelki átformálódás, a lelki megtisztulás alkalma az ember számára. Az igazi imádkozás, ahogy itt Jézus mondotta, láthatatlanul, noha nem látjuk az Istent, ő csak titkon néz minket, de ez egy személyes találkozás az Istennel. És az Isten jelenlétében az ember mindig elcsitul, megtisztul, átalakul, helyreigazodnak a gondolatai. Tehát az imádságnak az egyik jelentősége, hogy az Isten jelenlétébe emelkedve átalakuljunk, megtisztuljunk, átformálódjunk, rendbe jöjjön a mi lelki világunk. A másik jelentősége pedig az, hogy a mi szabad akaratú segítségül hívásunkat, hogy mi az Istent várjuk, mi az Istent kérjük, hogy a mi életünkben cselekedjék, ebben és abban ezt kifejezésre jutassuk. Tehát nem a szükségleteinket kell elmondani, azt tudja. De szükséges, hogy mi megfogalmazzuk és kimondjuk a mi segítségül hívásunkat. Mert Istennél oly igen tiszteletbe tartott a szabad választásnak a törvénye. Hogy a Biblia azt mondja, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. De ezt nekünk ki kell mondani. Jézus azt mondta, kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok. Szükséges, hogy mi ezt őszinte megfontolt szándékkal a szíveket vizsgáló Isten előtt elmondjuk, igen, kívánjuk, hogy az Isten cselekedjék. Igen, ez a mi személyes, megfontolt segítségül hívásunk. Isten csak ilyen imádságra cselekszik. Ezért, amikor mi imádkozni kezdünk, ne azon legyen a gondunk, hogy szép szavakat mondjunk, és ne kezdjünk gyorsan beszélni. Nincsen abban semmi probléma, ha először egy lelki küzdelem előzi meg, amíg a mi imádságunk feloldódik, és komolyan imádkozni kezdünk. Mert az imádságban a legelső szükséglet az, amit a Zsoltáros így mond egy helyen, Uram, hozzád emelem lelkemet. Nagyon jól tudjuk, hogy az emberi szívben mi minden tudja befészkelni magát. Mi magunk is érezzük, hogy mennyire eltávolodunk. Nem csak a mennytől, Istentől, de még a jó és igaz dolgoktól is sokszor. Milyen messziről kell visszajönni? Nagy dolog ez, hogy egy ember az Istenhez emelje a lelkét. És hogyan történik ez, hogy Istenhez emeljük a lelkünket? Először is szükség van egy komoly szándékra, egy nagyon komoly szándékra. Szükség van arra, hogy előzzünk minden más gondolatot, mert mi most az Istennel akarunk találkozni, és vele akarunk beszélgetni. Szükség van egy bizonyos türelemre és kitartásra önmagunkkal szemben, hogyha jönnek kósza, oda nem illő gondolataink, ezeket egymás után elűzzük, és kitartsunk, és azt mondjuk, de én ezt az alkalmat nem mulasztom el, én most azért szántam erre időt, én azért vonultam el, mert én az Isten színéig szeretnék jutni. Én tényleg hozzá szeretnék beszélni. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetének a 6. versében van egy olyan nagyon egyszerű bibliai ige, hogy néha az ember elgondolkozik rajta, hogy miért van ez egyáltalán megírva. Így hangzik, aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik hozzá folyamodnak. Ne gondoljuk azt, hogy ez a nagyon egyszerű ige feleslegesen van a Szentírásban. Ott akkor, abban a pillanatban, amikor imádkoznunk, komolyan kell vennünk az Isten létezését. Komolyan kell vennünk azt, amit Jézus így mondott, a te atyád titkon néz. Engem mindig úgy megérint a Jézus hegyi beszédében ez a részlet. Ez egy hatalmas ígéret nekünk. Jézus azt mondta, hogy egy ember ilyen értelemben komolyan őszintén az Istenhez beszélni akar. Biztos lehet, hogy az Isten személyesen ráfigyel. Úgy figyel rá, mintha rajta kívül több teremtmény nem is léteznék. Nem csodálatos dolog ez? Nem kaphattunk volna mi ennél nagyobb ígéretet? Hogy itt vagyunk a földi világnak a nagy küzdelmében, de csak egy igazi, őszinte akarás, egy komoly, megfontolt szándék szükséges. És az Isten kész személyesen ránk figyelni, ő titkon néz, miközben mi hozzá imádkozunk. Tehát igen, mikor imádkozni kezdünk, akkor vetessük saját magunkkal komolyan, hogy Isten élő Isten is létezik, és hogy ő az imádságokat hallja, és azokra kézzel foghatóan és nyilvánvalóan válaszol. Olyan jó ilyenkor például arra gondolni, hogy kicsoda az Isten, mert kell, hogy Istennek egy lelki képmása legyen a szemünk előtt, amikor imádkozunk. Gondoljunk például arra, amit a zsidókhoz írt levél így mond, hogy mindenek leplezetlenek és mezítelenek annak tekintete előtt, akinek mi szolgálunk. Gondoljunk ilyen igékre, hogy Isten minden szívbe belát, minden emberi gondolatot jól ért. Hogy mikor nyelvünkön sincs a szó, egészen érti. Tehát álljunk meg Istenet egy olyan magatartással, hogy itt nincs mit megjátszani magunkat. Itt olyan valakivel állunk szembe, aki a szívünk legrejtettebb zugát is érti és ismeri. Nem tudom, kire hogy hat tévénézés, különböző filmek, műsorok, amiket lehet látni. Én nagyon-nagyon ritkán látok egy-egy képkockát, de ami engem megérint mindig, az mindig egy olyan émelygés és egy olyan keserűség, hogy csupa póz, amit az ember lát. Az emberek mindenben megjátszák magukat. olyan visszataszító, a mesterkélt modort és magatartást vesznek magukra, és a filmek és tele vannak ilyen modoros viselkedésekkel. A pózok az emberek részéről, ahogyan beszélnek, olyan visszataszító. Azt kell mondanunk, hogy valóságos lelki gyógyulás ebben a fonák világban, hogy megállhatunk az Isten előtt, akinek a tekintete előtt mindenek leplezetlenek és mezítelenek. És tudjuk, hogy itt nincs póz, itt nincs megjátszás. Most valaki előtt állunk, aki rólunk mindent ismer. De a másik csodálatos dolog, hogy miközben mindent tud rólunk. Tudjuk, hogy ő olyan, mint a lelki orvos, vagy olyan, mint a legjobb atya. Tehát nem szégyeljük előtte, nem kell félnünk, hogy megvet vagy eltaszít ezekért. Tulajdonképpen milyen megkönnyebbülés az embernek, ha valahol valaki előtt igazán őszinte lehet, és noha bántják a maga hibái és bűnei, de mégsem azon a megsemmisítő módon kell szégyenkeznie. Olyan valaki előtt áll, aki lelki orvos, aki megért, aki segíteni kész. Ezeket a gondolatokat mind össze kell gyűjteni magunkban, amikor imádkozni kezdünk. Ugye ilyen érdekes, hogy Jézus így fogalmazott, hogy imádkozzál a te atyádhoz. És az imádságban is így tanított, hogy ez legyen a megszólításunk, mi atyánk. És azt kell mondani, hogy másképpen nem is lehet imádkozni Istenhez, csak ha őt a mi atyánknak tekintjük. Mert lehetetlen, hogy mi bizalommal megálljunk előtte, és őszintén kiöntsük a szívünket, ha nem így gondolkozunk felőle. Néha emberek azt mondják, hogy én úgy szeretnék, hogy akik nem sok mindent tudnak a hitről, vagy kereszténységről, én úgy szeretnék hívő lenni, de én nem tudok imádkozni. Akkor valaki ilyet mond, hogy nem tudok imádkozni, akkor csak egyet lehet mondani. Meg kell ismerni az Istent hozzá. Azt a tanácsot kell adni, hogy olvassa a Szentírást. Különösképpen az Isten személyéről szóló kijelentéseket, különösképpen az evangéliumokat. Milyen volt Jézus a földön, aki azt mondta, aki látott engem, látta az atyát. Mert az imádságnak ez a legdöntőbb feltétele, hogy Istenhez úgy tudjunk imádkozni, mint a mi atyánkhoz. De a Bibliában olyan gyakori ez a hasonlat, hogy Istent atyához hasonlítja. A 103. Zsoltárban így szól, amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Micsoda bátorító ígéret ez, mikor egy ember imádkozik. Gondoljunk a tékozló fiú példázatára, ahol Jézus bemutatta az atya személyében, hogy a mennyei atya hogyan fogadja a tékozló fiakként hozzá folyamodókat is. És mivel azért ez a földi szülő hasonlat sohasem lehet tökéletes, mert itt a földön még a szülői szeretetben is döbbenetes dolgok történnek olykor. A Bibliában még ilyen igéket is találunk. A 27. Zsoltárban például Dávid azt mondja, ha apám és anyám elhagynának engem, az Úr magához vesz engem. Ézsaiás könyve 49. fejezetében pedig felteszi a kérdést, elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És utána válaszol az Isten, de ha ezek elfeledkeznének is, én te rólad nem feledkezem el. Tehát a Biblia nem éri be azzal, hogy azt mondja, hogy az Isten atyaként viszonyul hozzánk igazán. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az őt félők iránt, hanem hangsúlyozza, hogy meg is haladja az apai, az anyai, a földi szülői szeretetet, az Isten teremtői szeretetet teremtményei iránt. Ez a legfontosabb az imádsághoz, hogy legyen bennünk az Istennek ez a lelki képmása. És ez nagyon könnyen elhomályosul. Lehet, hogy mi már nagyon sokat olvastunk, nagyon sok mindent megértettünk a Szentírásból. Lehet, hogy mi komolyan hiszük, hogy az Isten tényleg a mi atyánk. És mégis, amikor imádkozunk, akkor abban a pillanatban, vagy az életünknek abban az időszakában elhomályosulhat előttünk. És amikor imádkozni kezdünk, és azt érezzük, hogy olyan távol és olyan idegen az Isten ami számunkra, és olyan félelem van bennünk, és úgy érezzük, mintha az Istennel úgy győzködni kellene az imádságban, vagy úgy rávenni, mint egy részvétlen idegent, hogy valahogy könyörüljön meg rajtunk, és hallgassa meg a kérésünket, akkor gyorsan helyesbítsük ezeket a gondolatokat és érzéseket. Ne kezdjünk addig imádkozni, míg helyre nem igazítjuk a saját szívünkben az Isten lelki képmását, mert ő nem ilyen. Ő, ha őszintén és teljes szívből kérjük, akkor titkon néz, és nyilvánvalóan válaszol nékünk. Tudjuk jól, hogy az ő jelenlétében csak arra van szükség, hogy a bűneinket lássuk, és azokat megbánjuk, és megtagadjuk őket. Még ha akármilyen bűnösen fordultunk hozzá, sem taszít el. Csak azt igényli, hogy ezeket az ő jelenlétében felismerjük, és szembeforduljunk velük, és hogy tőle tiszta szívet kérjünk. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy ember akármilyen állapotban, akármilyen távolról, akármilyen bűnösen folyamodhat az Istenhez. Csak atyának tekintse őt. És csak komolyan vegye azt, hogy az Isten bűnnel meg nem alkuszik, de ugyanakkor kész megszabadítani a bűntől. És az imádság lehetségessé válik. És itt kell megemlítenünk megint egy másik parancsolatot, a 10 parancsolatból. Ugye emlegettük már ma este a 3. parancsolatot, most pedig a 2. szeretnék utalni. A Biblia azt mondja, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. A képek előtti imádkozás, vagy bármilyen emberi ábrázolás előtt való imádkozás, még ha az elmélete ennek az is, hogy ez csupán csak ez jelképe vagy szimbóluma, azért káros. Mert a teljes figyelmet arra kell összpontosítani, hogy az igazi lelki képmást alakítsuk ki. Az Isten igéi alapján, ahogy ő magát a Szentírásban bemutatja. És egy kép az csak árthat. Az csak figyelem elterelés és csak gondolattorzítás lehet. Amikor egy ember imádkozik, hogy igazán tudja, hogy ki az az atya, akihez szól, egyedül a Szentírás igéire szabad gondolni, mert csak ezek mutatják be őt hitelesen. Ezekkel kell körülvenni a lelkünkben magunkat, hogy ezeknek a segítségével a lelkünket Istenhez emeljük, és őhozzá igazán szólni tudjunk. Tehát azt kell mondanom, ez soha nem segítheti egy kép vagy ábrázolás. Ez csak árthat, ez csak torzíthatja, ez csak nehezebbé teheti azt, hogy igazán Istenhez találjunk. És van a Bibliában egy csodálatos ígéret, hogy ha mi küzdve is kezdünk imádkozni, és nehezen is indulunk el, hogy az Istenhez emeljük lelkünket, így mondja Jakab apostol levelében, közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Ezzel szeretnék bátorítani mindenkit, akinek talán csüggesztő tapasztalatai vannak, aki talán olykor megpróbált imádkozni, és aztán csalódottan abba hagyta. A Szentírásban ott van az ígéret, közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tartsunk ki ebben a közeledésben, akkor is, hogyha ha nehezen emelkedik a mi szívünk Istenhez, akkor is, ha sok zavaró gondolat jön közbe, sok csüggesztő érzés, sok kísértés arra nézve, hogy abba hagyjuk. A Római Levél 8. fejezetének a 26. és 27. versét szeretném idézni, hogy milyen segítséget kapunk mi imádság közben, hogyan jön segítségünkre az Isten, hogyan közeledik hozzánk, amikor mi közeledünk hozzá. Tehát a Római Levél 8. fejezetéből olvassuk el a 26. és a 27. verset. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Ennek az igének a fordítása nem a legtökéletesebb. Amit így olvasunk a 26. versben, hogy maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, talán így mondanánk, ki nem mondott sugalmazásokkal. Sokkal jobb lenne ez a fordítás, ki nem mondott sugalmazásokkal közeledik hozzánk a Szent Lélek. És milyen találó ez a meghatározás, hogy segítségére jön a mi erőtelenségünknek. Mert az ember egy ilyen erőtelenséget érez, amikor imádkozni szeretne komolyan az Istenhez. Azt érzi, hogy nem tudja összeszedni a gondolatait, szeretne őszinte lenni, de mégse őszinte igazán. Szeretné bánni a bűneit, amelyeket az értelmével felfog, de mégse tudja bánni igazán. Szeretné Istent segítségül hívni, hogy megszabadítsa őt hibáitól, gyengeségeitől, de úgy érzi, hogy mégse mondja ezt komolyan, mégse kívánja egész komolyan. Nem tud az ember rendet teremteni a saját gondolataiban és érzéseiben. Ebben nyilatkozik meg az erőtelensége, amikor imádkozni akar. És milyen csodálatos dolgot találunk itt. Azt mondja, Isten akkor segítségére jön a mi erőtelenségünknek. A Szentlélek jön ki nem mondott sugalmazásokkal. Mi közeledünk az Istenhez, és ő is közeledik hozzánk. Aki kitart, aki küzdve is kitart, mert megfontolt szándékkal vonult el imádkozni, mert tényleg az Isten szín elé akar jutni, mert tényleg az ő segítségű hívását el akarja mondani az Istennek, az az ember egyszer csak tapasztalni fogja, hogy az erőtelensége megszűnik. Egyszer csak felszabadul az imádságban. És ez nagyon távol van mindenféle misztikus élménytől. Valaki nagyon találóan azt mondta, hogy az Isten közelsége az olyan, mint a tiszta, friss reggeli levegő. Nincsen abban semmi miszticizmus, semmi szentimentalizmus, semmi érzelgőség. Az tényleg az olyan boldogító tisztaság, egyszerűség és őszinteség, mint a friss reggeli levegő. De egyszer csak az ember önmagában helyre jön. Egyszer csak azokkal a ki nem mondott sugalmazásokkal a Szentlélek átsegíti őt. Most már érzi, hogy igazán őszinte tud lenni. Most már érzi, hogy komolyan, teljes szívéből tudja elmondani azt a kérést. Most már igazán tudja bánni az ő bűnét. Most már igazán elnyeri azt a belső bizonyosságot, hogy Isten meghallgatta őt. Az imádság nagyon komoly dolog, és hatalmas ígéret ez, amit az Úr ad, hogy az Isten is közeledik hozzá, amikor közeledünk hozzá, és ki nem mondott sugalmazásokkal jön a Szentlélek. Hiszen a Szentléleknek mindig is ez a munkája, nem? Hogy munkálja az emberben az akarást. Ez egy olyan csodálatos megfogalmazás, hogy a Szentlélek munkálja az emberben az akarást. Mi rettenetesek vagyunk emberek, mi ezt nem tudjuk egymással tenni, mi erőszakosak vagyunk. Mi, ha valamit jónak látnánk a másik ember életében, akkor agyon beszéljük, agyon agitáljuk, hogy neki ezt úgy kell csinálni, mert mi látjuk, hogy az úgy van jól. De a Jóisten nem ilyen erőszakos lény, ez tőle mind távol áll. A Jóisten az akarást tudja munkálni egy emberben, a saját akarásunkat. A Szentlélek jön ki nem mondott sugalmazásokkal, a legparányibb mértékben sem sérti meg a mi szabad választásunkat. Nem fog agitálni minket, nem fog belelökni minket az imádságnak valamiféle misztikus tapasztalatába. Csak annyira megérti azt, hogy mi mit akarnánk. Jobban érti a mi igazi akaratunkat, mint mi magunk. És valami ki nem mondott csodálatos, finom sugalmazásokkal, mint ahogy a szél fúj, ahogy Jézus mondotta, segít nekünk, hogy önmagunkra találjunk. Hogy ki tudjuk mondani azt, amit igazán szeretnénk. Hogy megfogalmazódjon a szívünkben, és megerősödjön az a vágy, amit a legigazibb énünk szerint szeretnénk kimondani. Ilyen munkát csak a Szentlélek tud végezni. Az akarást ilyen tökéletesen munkálni, hogy az ember szabadságát semmiben sem sérti, de mégis a mi erőtelenségünkben segít nekünk azzá lenni, akik szeretnénk, azt mondani, amit szeretnénk, arra vágyakozni, amit igazán szeretnénk. Ezt egyedül a Szentlélek tudja elvégezni. És azt kell mondanunk, hogy minden igazi imádságban az Isten lelke jelen van, és az Isten lelke a ki nem mondott sugalmazásaival segít. És azt mondja ez az ige, és ezek a sugalmazások biztosan olyan imádságot adnak a mi ajkunkra, ami Isten előtt kedves, mert Isten szerint sugalmaz minket, és adja a tanácsokat nékünk, hogy hogyan imádkozzunk a mi valódi szükségleteinkért. Akik komolyan veszik azt, hogy az imádságot tanulni kell, komolyan véve az ige tanácsait és ígéreteit is, rálépnek erre az útra, hogy komolyan kezdjenek imádkozni. Mindenki tapasztalni fogja, hogy imádságban megvilágosodnak előtte olyan dolgok, amelyeket máskor sose látott. Meglát önmagával kapcsolatban olyan dolgokat, amelyeket máskor fel nem fedezett magában. Tehát, hogy az imádságban tényleg Isten szerinti gondolatok, szent tervek, meglátások alakulnak ki az ember lelkében. És az Úr Jézus Krisztus még arról is szólt, hogy mi legyen a tartalma az imádságunknak. De látjuk, hogy ebben az összefüggésben mondott el a mi atyánkot. Nem is igen tudnám megmondani, hogy milyen sokszor, de nagyon sokszor hallottam már azoktól, akik látogatják a mi Isten tiszteleteinket, így szokták mondani, hogy szép itt minden, de nekem úgy hiányzik a mi atyánk. Hát hiszen ez olyan szép, közös keresztény imádság. Miért nem imádkozzák az Isten tiszteleteiken ezt együtt? Most mindenki megláthatja, hogy miért nem. Nézzük csak meg, ugye a 9. versben, akinek nyitva van a Bibliája, vessen rá egy pillantást. A 9. versben van, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. De közvetlen előtte mi van a 6. versben? Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és a te ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van és titkon néz. Tehát Jézus a mi atyánkot mintaimádságként nem egy közös templomi imádsághoz mondta el, hanem az egyénnek az imádságához a belső szobában. Ez a döntő oka, amiért nem imádkozunk ezt az imádságot együtt. Hiszen ha megfontoljuk, hogy milyen kérések vannak benne, azok annyira egyénileg, annyira a személyes életünket érintik, azokat nem is lehet közösségben mások előtt és másokkal együtt imádkozni. Természetesen a közös Isten tisztelet és Isten rendezése. Az Ószövetségben is Isten szent gyülekezésekre hívta az ő népét. De egy közös imádságnak egészen más a feladata. Egy közös imádságban a hálaadás, a minnyájunk szükségleteiért való segítségül hívás. Ezeknek van helyük. De nem azoknak a kéréseknek, amelyekről Jézus a mi atyánkban szólt, amelyek igen-igen személyesek. És csak a belső szobában való imádságba valók. Ezeket a kéréseket nem vesszük részletesen egyenként, végig most. Csupán a lényegre szeretném, hogyha mindnyájan rájönnénk, hogy nagyon megfontoltan szólt Jézus 6 kérésről. 6 kérés van a mi atyánkban. És nekünk komolyan kéne venni, hogy mint tanulók kezdjünk Jézustól tanulni imádkozni. És amíg meg nem szokjuk, hogy ezekkel a kérésekkel és ebben a sorrendben imádkozzunk, inkább használjuk vezérfonalnak a mi atyánkot. Vagy inkább mindig gondoljunk rá, hogy ez és ez tartozik még az igazi imádságba. És egyszer csak majd sajátunká lesz. Ugye az első kérés, szenteltessék meg a te neved, tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy szent és igaz életet kérjünk Istentől. Jézus tanítása szerint, tehát mi a legnagyobb szükséglete minden embernek? Mi az, amit imádságban kell kérnünk, amit egyedül nem tudunk? Szent és igaz életet élni. És ezt mindegyikünk megfogalmazza a maga szükséglete szerint. Kéri a legsajátosabb gyengéjétől való szabadulást. Vagy különösképpen kívánja valamilyen krisztusi jellemvonásnak a kialakulását önmagában. És egyáltalán kéri azt, hogy az Isten segítse meg őt, hogy fegyelmezni tudja a szavait, és tiszták legyenek még a gondolatai és belül, hogy ne vétkezzék az Isten ellen. Egy kicsit gondolkozzunk el a saját imádságainkon. Hányszor imádkozunk szükségletekért, és egy szót se szólunk arról, hogy az igaz élethez kérjünk segítséget. Ezt a legszükségesebb dolgot, amit Jézus a legelső helyre tett, egyáltalán nem is kérjük. Ajánlom mindenkinek, hogy olvassa sokat a Zsoltárok könyvében található ihletett imádságokat. Megtanulhatunk Dávidtól és a többi Zsoltár szerzőktől imádkozni. Dávid olyan alázatosan kérte, Uram, ne engedd szívemet rosszra hajlani. Milyen helyén való, hogyha valaki tudja, hogy egy kicsit olyan könnyed természetű, és tudja, hogy ő napközben nagyon könnyen elragadják a szavak, a viccelődés, a tréfálkodás révén, és valahol észrevétlen, hogy eltávolodik Istentől. Nem mintha jókedv, az hiba lenne, de amikor valaki egészen már belehergeli magát ebbe, és azt veszi észre, hogy már messze távol van. Amikor valaki tudja, hogy ilyen gyengéje van, például milyen helyes, ha reggel így imádkozik a belső szobában, az ő imádságában, Istenem, ne engedd szívemet rossza hajlani. Segíts meg, hogy ma ne távolodjak el úgy tőled. Meg Dávid kért ilyeneket is. Azt mondta Istennek, Uram, tégy závárt az én számra, őriztessed az én számnak nyílását. Valósággal megindító, nem? Néha én már hallottam őszinte keresztény embert, azt mondja, nem tudok a számra vigyázni. Elismerem, hogy ingerült vagyok, elismerem, hogy csúnya szám van, elismerem, hogy hamar kimondom, de én még végig se gondoltam, már kint van a számon. Sokszor olyan elkeseredetten hall az embereket nyilatkozni, akik már szeretnének szabadulni egy gyengétől, de nem tudnak. Nézzük meg, hogy Dávid megtanít minket rá. Nyugodtan kérjük, Uram, tégy závár, tégy lakatot a számra. Figyelmeztess a te szent lelked által. Ezek a legfontosabb kérések. A második, jöjjön el a te országod. Az Isten országa nem csak az eljövendő, dicsőségben eljövendő Isten országát jelenti, hanem Isten országa ti bennetek van, mondta Jézus Krisztus. Isten országa mindig jelenti az evangélium hirdetés művét. Mindig jelenti az Isten hívő egyházát. És ez a második kérés arra tanít minket, hogy a szent és igaz élet után rögtön az Isten országa szükségleteiért imádkozunk. Másokért.
Mennyi helye van ennek a mi imádságunkban? Én azt hiszem, nyugodtan ki lehet mondani, hogy nem igazán keresztény a mi imádkozásunk. Ha minden alkalommal, ahányszor komolyan imádkozunk, legalább egy-két személyért vagy dologért, ami az Isten országa ügyét érinti, szívből is komolyan ne imádkoznánk. Bizony az imádságaink is lehetnek önzőek, csak magunkkal vagyunk elfoglalva és a magunk gondjaival. És tudjuk jól, hogy ezt a Jóisten nem azért mondta nekünk, hogy hát ez szép, meg hát azért együttérzése neveljen ezzel, hanem a Szentírás azt mondja, hogy embereknek a tiszta szívből való segítségül hívás egy másik ember javára is. Annak az indítéka teljesen tiszta, és az a kérés komoly. Akkor Istennél annak olyan súlya van, mintha ő maga kérné. Maga hívná segítségül Istent a maga számára. Milyen jó lenne, ha mi hinnénk ebben, és kitartóan imádkoznánk emberekért, Isten országa ügyéért, dolgokért, sokkal, de sokkal többet, sokkal nagyobb helyet kapna ez az imádságainkban. Utána a harmadik kérés, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. És ez nyilvánvalóan arra vonatkozik, hogy a saját életünkben kérjük, hogy az Isten akarata, az Isten vezetése érvényesüljön. Feltenném a kérdést, mindig ott van ez a mi imádságunkban? A mi atyánkot Jézus mindennapi imádságként tanította nekünk. Tehát, hogy ezt minden nap kérnünk kell. Nem így van, hogy egy ember életében egyszer kéri, mondjuk mikor megtér, hogy Istenem, most már vezesd az én életemet, rád bízom. Hanem minden nap meg kell újítanunk ezt a kérést, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Én meggyőződtem arról, hogy a te akaratodnál jobb és tökéletesebb nincs. A te terveidre és a te vezetésedre bízom magamat. Én igényelem, kérem a saját szabad választásommal, hogy a te bölcsességed, a te vezetésed érvényesüljön az én életemben. De nagyon ritkán kérjük ezt. Néha van egy olyan sorsforduló az életünkben, és félünk, hogy valami rossz húzást csinálunk, ahogy hétköznapiasan szoktuk mondani. Akkor egy kicsit megijedünk, és akkor elkezdünk imádkozni. Legyen meg a te akaratod is, és vezessél engem, és tanácsoljál. De nem kérjük ezt minden nap. Pedig Jézus a mi atyánk által arra tanít, hogy minden nap kérjük. Hiszen mi emberek mennyi döntést hozunk. És mindennek az életünkben jelentősége van. Mennyire kérjük, hogy Istenem, ma is a te utaidon vezess. Ma is a te bölcsességeddel, a te terveiddel, a te tanácsoddal igazgass engem. Hogy észrevegyek mindent, ahol te valami jó cselekedetet készítettél számomra. Hogy betöltsem azt a szolgálatot, amit rám bíztál. Hogy elkerüljek tőröket, hibákat, helytelen dolgokat. Minden nap kérjük, tanácsoddal igazgass engem, és legyen meg a te akaratod az én életemben. És ezután következik a következő kérés, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Hát többnyire ez az egyetlen dolog szokta kitölteni a mi imádságunkat, ugyanis nem csak a szó szerinti kenyeret kell ezzel nyilván értenünk, hanem mindennapi aktuális gondjainkat, bajainkat. Ha pénzünk nincs, ha betegek vagyunk, ha családi bajunk van. De milyen leszűkítése ez az imádságnak, milyen nyomorúságos felfogás ez az imádságról, hogy mi az imádságainkat legnagyobb rész csak azt tölti ki, hogy mindennapi kenyeret kérünk, a napi bajainkat és a gondjainkat tárjuk az Isten elé. Tényleg, mintha egy megrendelést adnánk neki. Ez nem igazi imádkozás. De bátorító másrészt, hogy a Jóisten felbátorít minket arra, hogy ezt is kérhetjük. A Jóisten együtt tud érezni a mi gondjainkkal, problémáinkkal, és azok bizony nagyon sokszor meghaladják a mi emberi erőnket. Igen, okunk van ezt is kérni, de ne az első helyen kérjük ezt, és ne csak ezt kérjük. Ne ebből álljon az imádságunk. És utána azt mondja, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az imádságban mindig szerepe kell, hogy legyen a megbocsátásnak. Nem tudom azonban, vannak-e itt olyanok, akik rászoktak egy keresztény formára, amikor bűnbocsánatért imádkozunk. Ezt egyik keresztény ember eltanulja a másiktól. Ez pedig így hangzik, ha valamiben vétkeztünk ellened, bocsásd meg. Kimerem azt mondani, hogy egy ilyen fajta bűnbocsánat kérés, ez tényleg az Isten nevének a hiába felvétele. Ha igazán meggondoljuk. Ez tényleg egy fecsegés, amit nem lehet komolyan gondolni. Imádkozzunk konkrétan bűnbocsánatért. Ez nem azt jelenti, hogy az imádság előtt mi próbáljuk összeszedegetni, hogy mit csináltunk rosszul, hanem ott az imádságban, amikor Isten előtt vagyunk, Ha valamit rögtön észrevettünk, akkor most néven nevezve konkrétan kérjük Istennel bocsánatát. És azon felül kérjük, vagy ha semmi nem jut eszünkbe, akkor is kérjük. Uram, vizsgáld meg szívemet, és lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Most, mikor itt állok előtted imádságban, a bűn elválaszt tőled, akadálya annak, hogy meghallgasd az imádságomat, és kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűneimet tárd fel, és szabadíts meg engem azoktól. De soha ne egy ilyen általános mondattal imádkozunk, ha valamivel megbántottunk. Kár azt mondani, hogyha úgyis megbántottuk. Sajnos mi emberek nem tudunk egy napot végigélni annélkül, hogy valahol ne hibáznánk. Nem, az a kérdés, hogy miben, hol? Mert ha azt néven nevezve bocsánatot kérünk, akkor az szabadulásunkat is egyengeti. Van egy ilyen szép kirgiz közmondás, hogy köntös sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. Ugye milyen igaz mondás? Köntös sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. Hogyha az ember ezt megvallja, már fel is veszi a küzdelmet vele, és kitisztul a szívéből. És nagyon fontos, hogy mindig kérjük, hogy amit mi nem látunk át, amit az Isten lát a mi szívünkben, a gonoszságnak valamilyen útját, azt meg ő tárja fel, és szabadítson meg tőle. És az is nagyon érdekes, hogy szinte egy lélegzetre mondja Jézus az imádságban. Tényleg egy mondatban, nem lehet a mondatot félbehagyni. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A legfőbb bizonysága annak, hogy a mi atyánkot emberek nem imádkozzák komolyan, hogy keresztény közösségekben, keresztény családokban, egyáltalán keresztények között is annyi haragtartás, annyi neheztelés van egymásra. Mert ha valaki ezt nem csak a szájával, hanem a szívével is imádkozza, akkor egyik napról a másikra nem viszi át, nem visz át semmiféle sérelmet, bántást, amit mások részéről kapott. Mert ez annyira össze van kötve, ez annyira egy lélegzetre történik, hogy bocsásd meg a mi vétkünket. És milyen érdekes múlt időben mondja, miképpen mi is megbocsátunk, vagy megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ezt az ügyet már el is kell intézni, ez már le is van zárva, ezen már túl is léptünk. A Jóisten szabadítson meg minket attól, hogy mi neheztelést ápoljunk magunkban. És megkérdezem, van jobb alkalom és jobb hely annál, hogy belássuk, hogy nincsen semmi erkölcsi alapunk neheztelést, haragot tartani? Mikor ma magunk is esedezünk a bűnbocsánatért. Mikor kiderül, hogy mi is esendő emberek vagyunk, mi csak talán más színűek a foltjaink, másban hibázunk, és mi is az Isten kegyelmére szorulunk. Nem itt van az alkalom arra, hogy megalázkodjunk, és azt mondom, ki vagyok én, hogy én a másikkal szemben fenntartsam, hogy adósom vagy, tartozol nekem, megsértettél, bántottál. Hiszen ő is erőtlen ember, és én is az vagyok. Meg kell értenünk egymást ebben, és könnyen, gyorsan és szívesen megbocsátani. És végül az utolsó kérés így hangzott, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Sokan kérdezik, hogy vajon nincs-e itt valami fordítási hiba, hogy ne vigy minket a kísértésbe, mert hiszen meg van írva a Bibliában, Isten senkit sem kísér. Nem, egyáltalán nincs fordítási hiba, hanem arról van szó, hogy az imádság elején az ember már azt kéri, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Tehát az Isten vezetése alá helyezzük az egész életünket. És ebből a nézőpontból mondja az ember Istennek, hogy Uram, te vezetsz engem, és vezess engem úgy, hogy én ne jussak erőmet meghaladó kísértésekbe. Tartsd ellenőrzésed alatt Sátán ellenem irányuló támadásait. És amin mégis át kell haladnom, ott pedig szabadíts meg a gonosztól. Ugyanazt jelenti ennek az imádságnak az utolsó kérése, amit a korintusi első levél 10. fejezet 13. versében olyan szépen mond az ige. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetitek. És a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja. De csak mikor? Ez is akkor érvényesül ez az ígéret, ha kérjük. A mi atyánk által Jézus arra tanított minket, hogy minden nap egy küzdőtér a mi életünkben, minden nap tét. Minden nap harctérre megyünk, vagy az élet dzsungelébe megyünk, és veszedelmek közé megyünk. És minden nap kérjük, hogy Isten ne adjon minket feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetjük, és adja meg a kimenekedést, szabadítson meg a gonosztól. Érdekes, hogy ebben a dologban is milyen felületesek vagyunk. Nyugodtan indulunk, vágunk neki egy napnak, és eszünkbe se jut, hogy a mi ellenségünk, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvénünk itt nyeljen el. Nagyon érdekes, hogy Jézus azt mondott a tanítványainak a Gecsemáné kertben, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne jussatok, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Nagyon sokszor elgondolkoztam azon, hogy miért mondta így Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne jussatok. És aztán megértettem, hogy miért mondta ezt, hogy előre imádkozzatok, előre legyetek felvértezettek a kísértésekkel szemben. Mert tulajdonképpen ki lehet mondani, aki akkor akar imádkozni, amikor már benne van a bajban, az gyakorlatilag elkésett. Akkor már az embernek nincs az a lelki tisztánlátása, nincs az a lelki ereje. Előre kell felvértezettséget, oltalmat, vezetést kérnünk, segítséget kérnünk a kísértésekkel szemben. Tehát, hogyha végig tekintjük a mi atyánkot, akkor azt hiszem láthatjuk, hogy ebből a 6 kérésből legfeljebb 2 az, ami rendszeresen benne van az imádságunkban. A mindennapi gondok, bajok és a bocsánat kérés. De az is többnyire csak olyan általánosan, ahogy idéztem. Ne resteljük azt, hogy tanuljunk imádkozni. Jézus tanítványa gyakran hallották a mestert imádkozni. Kimondott szavakkal, szent komolysággal, az Isten színe előtt komolyan esedezni és imádkozni. És nem restelték azt mondani, Uram, taníts meg minket imádkozni. Nekünk is meg kell tanulni imádkozni, és ügyeljünk arra, hogy ez a 6 kérés, mind a 6 benne legyen a imádságunkban. És nevelődni fogunk, alakulni fogunk, és az imádságaink nyomán igazi áldást fogunk tapasztalni. És végezetül csak annyit említenék meg, hogy még Jézus a böjtről is szólt. És sokan kérdezik ezt is, hogy a böjt mire való. Talán csak annyit hangsúlyozunk, hogy a böjt nem önsanyargatás, és nem érdemszerző cselekedet. Az a fajta böjtölés, ahogy a farizeusról megvan írva a Bibliában, hogy kérkedett vele, hogy böjtölök 2-szer egy héten, az egyáltalán nem a helyes böjtölés. Ma is vannak embereknek fogadalmaik vannak, hogy ő hetente 1 napot böjtöl. A Bibliában valami más értelmezést kapunk a böjtre. A böjt az a szükségben lévő ember, a nagy válságban is szükségben lévő ember segítő eszköze, hogy az imádságát még intenzívebbé, még odaadóbbá, még komolyabbá formálja. És hogyha valaki olyankor akar magára böjtöt erőltetni, valamiféle téves értelmezés folytán, amikor nincs egy ilyen nagy lelki válságban, és nincs valami nagy gondja, amit az Isten elé akar tárni, akkor nehéz is lesz a böjtölés. De amikor azért imádkozik, mert valami nagy szükséglet szorongatja, akkor szinte kívánatos, akkor szinte természetes, szinte jól esik a léleknek, hogy minden időt az imádságra fordítson, hogy kifejezze azt, hogy a te kegyelmed most nekem az életnél is több. Az életnél, az ételnél, az italnál is fontosabb, hogy meghallgass engem, és a te kegyelmedet tapasztaljam. Nagyon nagy áldás a böjt, és nagyon nagy szükséglet, de ennek mindig akkor van a helye, mikor valami válság szorongat minket. És amikor különösen átérezzük azt, hogy valami lelki küzdelem zajlik, vagy körülöttünk, vagy azok közül, akiket szeretünk, és akikkel együtt érzünk. És érezzük, hogy itt a jó és a gonosz erők csatája zajlik. És nekünk álhatatosan, és a legszentebb komolysággal kell az Isten segítségért folyamodnunk. Így tekintettük tehát át ezt a szakaszt, amely a hegyi beszéd egyik leglényegesebb része, ahol Jézus arról szólt, hogy mi az igazi vallásosság, mi az igazi imádság. És ne felejtsük el, a legdöntőbb, amit mondott mindig, titkon, Istenre és rád tartozik. Ez a legszemélyesebb dolog. És ahogy a Szentírásban mennyi ígéretet találunk, hogy az imádságból milyen, az ilyenfajta imádkozásból milyen áldások származnak, azt el se lehet sorolni. Itt a hegyi beszédben Jézus egyszerűen csak ennyit mondott. Válaszol neked nyilvánvalóan. De megkérdezném, ez az egyszerű ígéret is nem elég? Lehet egy ember életében annál nagyobb öröm és annál nagyobb kiváltság, hogy mint neki a hatalmas Isten személyesen, kézzelfoghatóan válaszol? És mit kell tennünk mindössze azért, hogy ezt elnyerjük? Komoly, megfontolt szándékkal elvonulni, lelkünket Istenhez emelni, őszintének lenni az Isten előtt, és igazán fohászkodni hozzá az ő tanításai segítsége szerint. Miért nem tesszük meg ezt az egyetlen dolgot? ezt a tulajdonképpen olyan kicsin dolgot, ezt a viszonylag oly kis erőfeszítést igénylő dolgot, mikor új sokat nyerhetünk általa. Én kívánom, hogy ez a mai elgondolkodásunk Jézus szavairól, ez is bátorítson mindnyájunkat, és segítsen nekünk, hogy rájöjjünk a legszükségesebb dolog, az Istennel való elrejtett kapcsolatunk, a valódi ima élet gyakorlása, és a megtanulása az igazi, tiszta, helyes imádságnak. Amen.